Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Hírek a Szent István Rádióban.
Diplomáciai sikert értünk el, nemzetközi fejlesztési együttműködéssel bővülnek a magyar-török kapcsolatok, írta Azbej Trisztán, a külgazdasági és külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára a Facebook oldalán. Azbej Trisztán közölte, törökországi látogatása során új mérföldkőhöz érkezett a Hungary Helps, Magyarország segít program nemzetközi partnersége, ugyanis egyetértési nyilatkozat született a török együttműködésével és koordinációs ügynökség és a Hungary Helps ügynökség között. Biztos vagyok benne, hogy ezt a megállapodást azonnal közös tettekre fogjuk váltani, mivel az elveink is egyeznek, a válságövezetekben szenvedő embereket segíteni kell, hogy meg tudják teremteni a jövőjüket, továbbá helybe vitt segítséggel kell megelőzni a migrációt a Száhel régióban és máshol, írta az államtitkár. Van elég orvos az ügyeleteken, a biztonságos betegellátás valamennyi személyi és tárgyi feltételét biztosítják, a betegforgalmat folyamatosan figyelik és elemzik, írta az Országos Mentőszolgálat az MTI-hez eljuttatott közleményében. Az OMS arra reagált, hogy mint fogalmaztak, az elmúlt napokban egyes sajtóorgánumok azt a valótlan információt közölték, hogy az ügyeletet ellátó orvosok száma nem felel meg sem a jogszabályi előírások, orvosoknak, sem a betegforgalmi igénynek, így az ügyeletes orvosok horror terhelés alatt dolgoznak. A valóság ezzel szemben az, hogy az általuk vélhetően szándékosan félreértelmezett jogszabály az új egységes ügyeleti rendszerben fővárosi kerület határok nélkül érvényes. Az ellátóhelyek és az orvosok száma a lakosság számmal arányos, és a működés eddigi tapasztalatai szerint helyesen állapították meg, emelték ki. Erkölcsi minimumnak nevezte a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője a Facebook oldalán, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek állítsunk emléket, és ne azoknak, akik velük szemben a barikádok másik oldalán a magyar szabadság ellen fogtak fegyvert. Szentkirályi Alexandra bejegyzésében azt írta, hősök csak a barikádok egyik oldalán álltak, a hősök a pesti srácok voltak, Horn Gyula pedig a kommunista karhatalom embere. Magyarországon törvény tiltja, hogy közterület olyan személy nevét viselje, aki a 20. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett. Ma mégis Horn Gyula nevét viseli egy budapesti sétány, és nem a pesti srácok emléke előtt tiszteleg, hangsúlyozta. Karácsony Gergely főpolgármester és a balliberális fővárosi közgyűlési többség korábban úgy döntött, hogy a jogszabályi tiltás ellenére is Horn Gyuláról neveznek el Budapesten egy 13. kerületi sétányt, emlékeztetett, felidézve, hogy idén nyáron a fővárosi törvényszék pontot tett a kérdésre, jogsértő, hogy közterület egy karhatalmista nevét viselje. Tisztelet a hősöknek, mert hősök csak a barikádok egyik oldalán álltak, és állnak ma is, írta a Szentkirályi Alexandra. Jelentősen csökkent a születések száma az elmúlt 2 évben Németországban, állapította meg a Müncheni Egyetem Gazdaságkutató Intézete a témáról frissen kiadott jelentésében. Még 2021-ben 795.500 gyermek született, tavaly ez a szám 693.000-re csökkent. A statisztikai adatok szerint a kelet-német tartományokban aránytalanul magas 17,5%-os csökkenéssel néztek szembe, ami egy 2016 óta tartó folyamat tetőzésének mondható. Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank 25 millió eurós hitelcsomagot nyújt az ukrajnai Harkivnak a háborús károk enyhítésére, a közép- és kelet-európai gazdaságok átalakulásának támogatására 1991-ben alapított londoni pénzintézet, Ukrajna legnagyobb intézményi befektetője, szerda esti tájékoztatásában közölte, hogy a hitelcsomag, amelyből 10 millió eurót társfinanszírozóként az amerikai kormány adományoz, és amely a spanyol kormány részgaranciát vállal, az ukrajnai város közszolgáltatási vállalatai, köztük a tömegközlekedési és távfűtési cégek kritikus likviditási igényeinek fedezésére szolgál. Az EBRD hangsúlyozta, hogy az orosz tűzérségi és rakétatámadások jelentős károkat okoztak az 1,2 millió lakosú Harkiv, a második legnagyobb ukrán város infrastruktúrájában időleges áramszolgáltatási, távhő és vízellátási fennakadásokat okozva. Rövid időn belül ez a második jelentős EBRD finanszírozási program Ukrajna számára. Végül az időjárásról. Folytatódik a kellemes őszi idő az utolsó októberi hétvégén is. A kötfoltok feloszlása után döntően napos, száraz időre készülhetünk. A hőmérséklet csúcsértéke 15-21 Celsius fok körül alakul. Híreket hallottak a Szent István Rádió hullámhosszán.
Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel 1 órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm régi kedves ismerősünket, Farkas Ferencné Ilonka nénit, akivel ezúttal a Reklámszatyor, mint korjelenség című Alsó Zsolcán látható, egészen pontosan az Alsó Zsolcai Közösségi Házban látható időszakos kiállításról beszélgetünk. Ön ennek a kiállításnak az ötletgazdája. Mit is lehet tudnunk erről a kiállításról, hogyan jött az ötlet, és mire utal a cím? A Reklámszatyor, mint korjelenség.
Igen, a Reklámszatyor azért korjelenség, mert abban az időszakban, amikor a Reklámszatyornak virágkora volt, ez értéknek számított. Tulajdonképpen minden családnak a háztartásában előfordult néhány reklámszatyor, sőt bizonyára most is van eltett kedves mintájú vagy kedves feliratú reklámszatyor a családban. A reklámszatyor ős története 1800-as évekből kezdődik. Tulajdonképpen ebben az időben jelentek meg azok a vászonzsákok, amiken már reklám céljából ráírták a gyártó nevét. Bizonyára láttak önök is olyan régi filmet, amikor a sárgás színű vászonzsákra rá volt írva, hogy arabika kávé, vagy jamaikai rum a ládákra. Ezek voltak az első reklámok, amikor már, aki sokszor látta, megjegyezte ennek a terméknek a nevét. Elképzelhetetlennek tűnik, de mégis igaz, hogy az első papíralapú reklámszatyrok az 1900-as évek, tehát 100 év múlva kerültek forgalomba, amikor valamelyik fűszeres felismerte azt, hogy ha rányomtatják a papírzacskóra a fűszerboltnak a címét, nevét, akkor bizonyára megjegyzik a vevők, és sokkal könnyebb lesz oda csábítani a vevőket. Ez nem volt éppen egyedi dolog, Magyarországon is, és a nagyobb világvárosokban ez természetesen mindenütt megtörtént. Állítólag Bécsből indult el ez a reklám. Na most, hogy kezdődik az igazi reklámszatyor történet? Az igazi reklámszatyor történet a műanyag felfedezésével kezdődik, méghozzá egy Wesley Hyatt nevű amerikai vegyész találta fel a műanyagot, és a görög plastikus szóból plastiknak nevezte el. Amikor ezen dolgoztak, rögtön két ágra szakadt a vegyészet, az egyik a hőre szilárduló műanyag, a más például a plastik, maga a hanglemez például, ami hát már az is őskori tulajdonképpen, a másik pedig a hőre lágyíló. Ezek a nejlonzacskók és ezek a mostani reklámszatyrok is a hőre lágyuló műanyagok. Most ezzel az utóbbival fogunk elsősorban foglalkozni. Akármennyire hihetetlen, a reklámszatyrot és a nejlonzacskót környezetvédelmi okokból kezdték gyártani. Méghozzá azért, hogy ne kelljen kizsákmányolni a természetet, ne kelljen kibányászni ásványkincset, ne kelljen kivágni fát, és azért nagyon örült a világ a reklámszatyornak és magának a műanyagnak. Az első és a második világháborúban már elkezdték a kemény műanyagot használni a repülőgépgyártásban, az autógyártásban és az orvosi műszergyártásban. Később a könnyű ipar egyéb ága is, mert gondoljunk csak a játékok, gyermekjátékokra, szinte 100%-ig műanyagból készülnek. Az első reklámszatyrot 1965-ben egy Celloplast nevű cég készítette el a mostani formájában, ami tulajdonképpen egy óriási zacskó, amit nagyjából téglalap alapú, és leheggeztett három oldalon. Ma már ugye cifrázható válfás, vagyis válfüles fogókásra, de akkoriban ez az egyik változat volt még az élő.
Melyik országból indult el a nejlonszatyor története?
Elsősorban Amerikába készültek a reklámszatyrok, és nagy becsben tartották, akik ilyen értékes kincshez jutottak, mint majd. Magyarországon 1967 körül tört be a reklámszatyornak a láza. Na most, hogy is éltünk 1967-ben, hogy a rádióhallgatók fiatalabb korosztálya is tudja? Az asszonyok 1967-ben társáshajdú mosógéppel mostak, a konyhába szarató fűtőszekrény zümmögött, és a Orion televízióba Varga József, Tamási Eszter és Takács Marika üdvözölt minket minden este. A gyerekek a Cica víziót nézték, a Futrinka utcát, Kukori és Kotkodát vagy Mézga Géza kalandjait. A tévében a felnőttek a Princa katona vagy a Tenkes kapitánya sorozaton szórakoztak, a fiúk Csepel motorkerékpáron jártak udvarolni a lányokhoz, kicsit hosszabb hajat viseltek és trapéznadrágot. A könyveket pedig a pad alatt Berkesi és Szilvási írta, amit a gimnáziumban a lányok a pad alatt olvastak. Ebben az időben ikaruszbuszok jártak az utcán, ladák, zsigulik, esetleg trabantok. Csendesebb volt az élet, nem volt ilyen ritmikus, mint most, és bizony az ezért került arra sor, hogy ez még a 60 éve, közel 60 éves reklámszagyrok is megvannak, hiszen ha valaki ilyenhez jutott a Miskolci Centrum áruházba, akkor az eszébe nem jutott eldobni, hanem azt szépen kisimogatta, és eltette, hogy majd milyen jó lesz ez még boldogabb időkben. A gyerekek húsvétkor ebbe gyűjtötték a hímes tojást, és ez tulajdonképpen a másodfunkciója volt már a háztartásokban a reklámszatyornak. A reklámszatyor virágkora a 80-as évekig tartott, tehát nem olyan hosszú volt ez a virágkor, és a környezetvédők ekkor léptek föl a túlzott használata ellen. Méghozzá azért, mert a vegyészek azt mondták, hogy ez egy olyan atomláncolatból álló anyag a reklámszatyor, ami a természetben semmilyen anyagban nem található meg, tehát nem fog úgy lebomlani, mint a természetben bármilyen természetes anyag. Riogatják a népet azzal, hogy itt némelyik 500 év alatt fog lebomlani, némelyik 50 év alatt. Na most az az igazság, hogy erre még nincs gyakorlat, nem telt el még az az idő, tehát lehet, hogy tényleg 50 év alatt fog lebomlani, de nincs rá még bizonyíték, de lehet, hogy nem is fog lebomlani, tehát nagyon kell rá vigyázni. Na most elképesztő az a szám, amit erről olvastam, hogy jelenleg óvatos becslések szerint a föld népessége egy év alatt 500 milliárd darab nejlonzacskót és reklámszatyrot használ egy év alatt. Ez egy óriási szám. Ezért a környezetvédők arra gondoltak, hogy az újrahasznosításon kell dolgozni. Ez örömmel üdvözlendő, de erre is vannak adatok. A reklámszatyor és minden beolvasztható műanyag újrahasznosítása 19,9%, tehát 100 reklámszatyorból 20-at lehet hasznosítani, és a legújabb számítások szerint ennek is óriási az ökológiai lábnyoma, ugyanis amikor beolvasztják, lesz belőle egy folyadék, de ez a folyadék az utcai és háztartási szennyeződéssel megrakott, hiszen ezt használták. Ugye a műanyag palackokban ki tudja, mi volt vegyszertől kezdve a szeszes italig minden, tehát ezt a bizonyos folyadékot tisztítani kell. A tisztítás óriási pénzbe kerül és energiába, és állítólag például a mostani visszaváltós rendszerben ezeket a műanyag palackokat, ha beolvasztják, akkor próbálják legyalulni és tömítőanyagnak használni, de ezt is csak a 20%-át tudják, tehát ez is meggondolandó. Na most mi akkor a teendő jelen esetben, mert ugye még mindig nyomja a lelkiismeretünket ez a dolog, hogy sok a műanyag. Az Európai Unió 2030-ra dolgozta ki azokat a szabályokat, amik az Unióban érvényesek lesznek, ami visszaszorítja a műanyagot. A háztartásokban pedig az a teendő, hogy nem csak a reklámszatyrot, hanem minden más műanyagot is próbáljunk meg többször használni egyrészt, másrészt pedig esetleg más funkciót adni neki, és akkor a más funkcióban megtalálni az értelmét ennek a felhasználásnak. Maga a reklámszatyor egyébként a tinédzsereknek gyűjtő hobbija lett egy időben, így a reklámszatyor kiállításhoz én ugyan tinédzser voltam akkor, de az anyukámmal együtt 60 féle reklámszatyrot óvtunk meg a feledéstől, és a kiállításon nem csak a paravánra feldolgozott reklámszatyrokat látni, amiben van még ilyen például, hogy Skála áruház, Centrum áruház, hanem külföldi kínai, orosz, más nemzetiségű reklámszatyrokat is eltettünk, mert annyira érdekes volt a felirata, mert másnak olyan nem volt, mert jó kézbefogható volt, tehát nálunk ennek mindegyiknek másod funkciója volt. A kiállításon pedig próbáltunk kortörténeti milliót megteremteni, úgyhogy a kiállítás megnyitóján lehetett látni korabeli tévéhíradókból részletet, a tárlók alatt korabeli újságokat, könyveket és korabeli dalokat hallgathattunk meg a kórustól, tehát mindenki egy időutazáson vett részt, és egy retro élményben volt része, és talán némely ismerettel is gazdagodott.
Nagy divat manapság nosztalgiázni, és olyan jó dolog nosztalgiázni, akkor ez a kiállítás is erre kitűnő alkalmat kínál. Akikben felkeltettük az érdeklődést, azok számára elmondom, hogy mindezt meg is nézhetik, amiről most ön beszélt az elmúlt percekben, mert a közösségi ház vezetőjével egyeztetve elmondhatjuk, hogy közel 2 hónapig látogatható ez a kiállítás az Alsó-Zsolcai Közösségi Házban, ingyenesen megtekinthető. Részben már utalt rá, tinédzser korában kezdte el gyűjteni a reklámszatyrokat. Körülbelül hány reklámszatyra van, és miért volt fontos, hogy összegyűjtse és megóvja ezeket a kortörténeti jelenségeket?
Tulajdonképpen takarékosságból tettük el ezeket, és tényleg azért szép esztétikai élmény is volt takarékosságból is, és utána pedig már nosztalgiából tettünk mindig hozzá egy párat. Nem mondom, hogy ez a kiállítás felveszi a versenyt egy szép olajfestménnyel, de ennek nem is az a funkciója. Ennek az a funkciója, hogy abból a korból, a 60-as évektől a 80-as évekig kivágtunk egy szeletet, és több részére rátekintést próbáltunk adni, például a zeneire, a sajtóra, vagy a televízió műsoraira, és ennek összefüggésében nem találom ezt károsnak. Könnyű műfajba sorolható, de azért hasznos ismereteket ad.
És szerintem sokan újraélik a fiatalságukat, amikor megnézik ezeket a tárgyakat. Gondolom a kiállítás megnyitón is sokan újraélték a fiatalságukat.
Igen, különösen a kórus tagjai némelyiket meg is simogatták, mert nekem is van ilyen, nekem is volt ilyen, miért nem tettem el. És milyen jó, hogy más azt eltette. És érdekessége még a kiállításnak számomra, hogy amikor beszéltünk arról, hogy milyen lesz a téma, akkor az első plakát megjelenésekor az egyik tanítványom jelentkezett, és mondta, hogy ő nagyon szívesen hozzájárulna még 30 reklámszatyorra, mert az ő nagymamája is eltette a reklámszatyorokat, és amikor a nagymamája örökségét pakolták, ő is sajnálta kidobni az unoka, úgyhogy elhozta a kiállításra, és a 60 szatyor mellett még 30-at föltettünk. Azok is másfélék, ügyeltünk arra, hogy egyféléből csak egy legyen, és nagyon sok történet is fűződött hozzá. Beszélgették itt az emberek arról, hogy amikor a Centrum áruházba jártak, hogy volt, mit vásároltak, ilyen szatyorba csomagolták. De jó, hogy látom a Zsolcai Takarékszövetkezetnek a reklámszatyrát és a többit is, úgyhogy tulajdonképpen léleksimogató élmény volt az, hogy sikerült az embereknek kellemes perceket vagy negyed órákat szánni, és nagyon érdeklődtek a korabeli sajtó és a tévéiradó rend is, mert hétköznapi ember ritkán jut olyan lehetőségekhez, hogy 40 éves vagy 50 éves újságot, ha csak el nem tettem, akkor újra elolvashat, vagy pedig korabeli tévéhíradónak hallja a szignálját, és látja, hogy fordul a kamera befelé, és azt mindenki nagy szemekkel nézte, és nagyokat nyelt, hogy tényleg így volt, és milyen fiatal voltam, akkor mondták néhányan.
Ezeket a korabeli archív felvételeket hogyan sikerült megőrizni? Ezek is az öngyűjteményeinek
része? Ezekhez igazából nincs közöm, hanem ez Belussák Mónika könyvtáros munkáját dicséri. aki ezt feladatul kapta, hogy ezt próbálja támogatóul megcsinálni, és nagyon kiválóan megcsinálta, és ezzel nagyban színesítette meg, ő is plusz információhoz juttatta az embereket ezzel, meg tulajdonképpen láttak is valamit, hallottak is valamit, tehát már is két csatornával támadtunk, és ez igazából csak erősítette, egyik erősítette a másiknak a hatását.
Az elmúlt percekben az Alsó-Zsolcai Közösségi Házban látható a Reklámszatyor, mint korjelenség című időszaki kiállításról beszélgettem Farkas Ferencné pásztor Ilonka nénivel, és csak invitálni tudjuk a kedves hallgatókat erre a kiállításra néhány személyes gondolattal. Legyen olyan kedves, nyújtson át egyfajta meghívót a Szent István Rádió hallgatóinak.
Köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves hallgatók, nagy szeretettel várjuk Önöket a kiállításra. Szánjanak rá időt, és utazzanak velünk vissza 30-40 évet. Köszönöm a lehetőséget.
És beszélgetésünket javaslom, hogy fejezzük be egy zenével az 1960-as évekből. Van kedvenc dala, Ilonka néni, amit felkonferálhatunk, hogy a következő percekben meghallgatunk együtt?
Igen, ez nagyon jól alátámasztja szintén ezt a korhangulatot, hiszen abban az időben Kós János, Széchy Pál, Máté Péter volt a sláger, és a menő film a Volt egyszer egy vadnyugat, annak is lehetne a zenéje. Az egy klasszikus, mindenki által ismert zene.
Javaslom, akkor hallgassuk meg ezt a filmzenét itt a Szent István Rádióban. Mátrai Nagy Andreával, a Debreceni Művelődési Központ tímárházának egységvezetőjével beszélgetek, mert hogy aki már ide érkezik Debrecenbe, mindenképpen keresse fel a tímárházat, nem akármilyen érdekességekkel, különlegességekkel és egyediségekkel találkozhat itt, így tettünk mi is. Milyen múltra tekint vissza a tímárház működése Debrecen városában?
Itt tulajdonképpen egy több mint 100 éve fennálló épületegyüttesről van szó. Mondhatnám azt is, hogy Debrecen városának egyetlen ipartörténeti emléke, amely eredeti helyszínen megőrzött, tehát műemlék jellegű épületről is beszélünk egyben. Ezt a fajta jellegét, és azt, hogy a hagyományőrzést fontos dolognak tartjuk, ezt bárki, aki ellátogat hozzánk, szemrevételezheti, hiszen itt gyakorlatilag a kiállításoktól kezdve az élő műhelyeken át mindenhol hagyományos, kézműves, népi tevékenységbe ütközik.
Miért tímárház a tímárház? Honnan ered az elnevezés?
Azért tímárház, mert itt egy tímár mesterséggel, tehát bőrkikészítéssel foglalkozó család élt, lakott. Ők is építették az épületet 1904-ben, és amikor az utolsó sarjuk is meghalt, akkor az akkori városi tanács kulturális osztálya vásárolta meg az utódoktól, és alakította át az épület együttes. Tehát a nevében őrzi azt a fajta mesterséget, azt a fajta múltat, amellyel rendelkezik.
És ha már épület együttest említ, akkor legyen olyan kedves, mutassuk be a főbb részeket, részeit az épület együttesnek. Milyen részei is vannak a tímárháznak?
1904-ben épült fő épületben per pillanat az információs helyiséget találjuk, illetve egy műhelyt, ami alkotó műhely is egyben, tehát kézműves mesterek dolgoznak itt. Az épület további traktusában két időszaki kiállító teremmel találkozhatunk. A kisgalériánkban havonta váltakozó ütemben váltogatjuk a kiállításainkat. Kortárs népi kézműves alkotók azok, akik itt bemutatkoznak nálunk. A nagy kiállító termünkben pedig 2-3 havonta váltakozó ütemben inkább csoportos jellegű vegyes kiállításokat szoktunk készíteni. Az épület további egységében pedig egy úgynevezett gyermekjátszó helyiségünk van. Itt tartjuk a játszóházi, népi kézműves játszóházi foglalkozásainkat, és valamennyi tovább képzésünk, mert hogy felnőtt képzéssel is foglalkozunk, szintén ugyanebben a témakörben, tehát valamennyi képzésünk is itt zajlik. Ugyanakkor az épület másik oldalán a szemben levő úgynevezett műhely soron pedig azt hiszem, hogy országosan is egyedülálló módon olyan kézműves mestereket találunk, akikhez munka közben lehet betérni, tehát őket meg lehet figyelni, hogy hogy végzik a tevékenységüket. Tehát kvázi nem csak arról van szó, hogy itt a kiállító termekben mutatjuk be a kortárs népi kézművességet kiállítások formájában, hanem a kedves látogató abba is betekintést nyerhet, hogy hogyan készülnek ezek a munkák.
Milyen mesterembereket láthatnak munka közben az ide látogatók?
Sajtkészítő mesterünk van, fazekas, hímző és csipkeverő mesterünk.
Beszéljünk még az állandó tárlatról is, az állandó kiállításról, valamint részletesebben a képzésekről, amelyet ön is említett. Milyen tevékenységet, milyen munkát folytatnak itt nap mint nap?
Az állandó kiállításunk a tímár mesterség történeti kiállítása. Ez elsősorban dokumentális jellegű kiállítás is, hiszen a tímár mesterség mindemellett, hogy egy borzasztó nehéz munka volt, azért igen sok eszközzel és helyigénnyel rendelkezett. Tehát az a kiállító termünk, amely most per pillanat rendelkezésre áll, elsősorban a hozzá kapcsolódó dokumentumok és kisebb eszközök bemutatására alkalmas. Ezt ugyanolyan előszeretettel látogatják a vendégeink, mint az időszaki kiállító termeinket, és emellett, mint említettem, mert nagyon sokféle tevékenységünk van még, azt nem is mondtam, hogy a Debreceni Értéktár is helyileg itt működik, például ebben az épületben is méltó helyet biztosít ennek a tevékenységnek, és ugye, amit ön is említette, a felnőttképzés. A felnőttképzési tevékenységünket folytatjuk, és egyetlen egy témára koncentrálunk, de arra igen, ez pedig a népi játszóház vezetői képzésünk. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy több mint 20 féle kézműves mesterség, népi kismesterségnek az alapjaival ismertetjük meg a hallgatóinkat, olyan szinten, hogy esetlegesen gyermekfoglalkozások, vagy fiatalok, felnőttek oktatása keretén belül tudják ezeket a mesterségeket alapszinten továbbadni. Ez természetesen egy nagyon komoly képzés, hiszen egy 120 órás képzésről beszélünk, tanúsítvány kiadásával zárul, és minden mellett az elmélet és a gyakorlati ismereteikről is számot kell adni a hallgatóknak. Egy fél éves képzés, és tapasztalatunk szerint gyakorlatilag minden évben legalább két alkalommal el tudjuk ezt a képzést indítani, tehát népszerűségnek örvend.
Ha már megemlítette, pontosan erre lettem volna kíváncsi, hogy milyen érdeklődés kíséri a képzést.
Szerencsére én úgy látom, hogy nagy érdeklődés övezi. Egyrészt azért, mert kifejezetten a gyakorlati oktatásra helyezzük a hangsúlyt, de természetesen elmélettel is foglalkozunk. Itt néprajzi ismeretek azok, amelyek az elsődlegesek, de kifejezetten a gyakorlati hátterét próbáljuk meg átadni a hallgatóknak. És ezzel a fajta tanúsítvánnyal, amit kapnak, én úgy látom, hogy akár mellékállásban, akár főállásban, vagy a munkájuk kiegészítéseként is nagyon sokféle tevékenységet tudnak végezni, tehát tudják hasznosítani.
És milyen érdeklődés kíséri a témárházat, valamint az önökkel szemben található műhelysort? Gyakran látogatnak ide? Akár debreceniek, akár a városban érkező turisták?
Nyugodtan mondhatom, hogy igen. Tudnék, sokféle a tevékenységünk, sokféle korosztály az, akit megszólítunk. Nekem szívem csücske a gyermekkorosztály, tehát nyilvánvalóan picit arra felé is tendálunk. Nyáron például 7 héten keresztül népművészeti kézműves táborokat tartunk gyerekek számára. Idén is 160 környéki gyermekünk volt, aki a nyarait itt töltötte nálunk. Tehát én úgy gondolom, hogy akár a gyermekkorosztály, akár a fiatal felnőtt korosztály egyaránt megtalálhatja itt azt, ami az érdeklődésének megfelelő. Arról már nem beszélve, hogy kuriózumként tartanak bennünket számon, hiszen én úgy tudom legalábbis, hogy sem a városban, sem a megyében olyan intézmény, amely kifejezetten a népművészeti örökségünk több ágával, de ezen belül is a tárgyalkotó kultúrával foglalkozna, nincs.
Van-e valami olyan különlegesség, érdekesség, amivel csak önök rendelkeznek, és ami miatt különösen érdekes ide, és érdemes ide ellátogatni? Mire és mikre a legbüszkébbek?
Én úgy gondolom, hogy, és lehet, hogy ez most furcsán hangzik, a ház hangulata. Az, amikor valaki ide belép, és ezt nyugodtan mondhatom, hogy már nagyon sokaktól elhangzott, szinte egy egészen más világban találja magát. Itt csupa művész ember, csupa alkotó ember él, dolgozik, egy rendkívül összetartó közösségről beszélünk, akik egy adott cél érdekében dolgoznak és alkotnak, és én úgy veszem észre, úgy látom, hogy ez kihatással van azokra az emberekre is, akik hozzánk látogatóba érkeznek. Érzik, látják, tudják, és mindenki szívesen jön, vagy hogyha teljesen ismeretlenül jön, és itt ismerkedik meg azzal, hogy mi is a mi tevékenységünk, mivel foglalkozunk, akkor utána biztosan visszatérő vendégünk lesz.
Remélhetőleg a kedves hallgatókban is sikerült felkeltenünk az érdeklődést a debreceni tímárház iránt. Ha így van, akkor hogyan juthatnak el önökhöz? Mi a látogatási, nyitvatartási rend, és milyen gondolatokkal invitálná hallgatóinkat a debreceni tímárházba?
Ugyanúgy, mint más múzeumi jellegű nyitvatartásnál, a hétfői napok nálunk is a szünnapot jelentik. 2-től péntekig 10 órától délután 5 óráig vagyunk nyitva, szombaton pedig 10 órától délután 2 óráig. És én azzal az utolsó mondattal szeretném a kedves vendégeket hozzánk invitálni, hogyha különleges, egyedi és a magyar népi kézművesség gyakorlatilag legjavát szeretnék látni, akkor nyugodtan látogassanak el hozzánk, mert nem csak egy jó hangulatú és kellemes környezetben fogják magukat találni, de gyönyörű, tárgyi, jellegű népi kézműves munkákat, termékeket is találnak nálunk.
Az elmúlt percekben Mátrai Nagy Andreával, a Debreceni Művelődési Központ tímárházának egységvezetőjével beszélgettem.
Elindult a 2024-25-ös színházi évad itt a Gárdonyi Géza Színházban, és itt vagyunk az első bemutató előtt, amelynek a főszerepét Blaskó Balázs játssza, Berlioz zeneszerzőt, illetve kedves feleséged Sárosi Kinga lesz a te szerelmed nem csak az életben, hanem a színpadon is. Kingára még várunk, ezt most mondom a hallgatóknak, mert ruhapróbán van, de addig Balázssal és a rendezővel, Frigyesi Andrással beszélgessünk erről a darab történetéről. Ez a 19. század közepéről játszódó történetről van szó. Hubai Miklós a szerző. Mit tudunk a darab történetéről? Milyen apropóból írta a szerző ezt? Kérdezem a rendezőtől először.
Tolnai Klári nevét kell említeni először, aki 1958-59 fordulóján Hubainak és Ádám Ottónak fölvetette, hogy nézzétek meg az én édesanyámat, hogy idős, de milyen fiatalos sugárzik az Erosztól is, és hát ilyen szerepet szeretnék játszani, keressetek egy ilyen darabot. Hubai neki állt keresni, és eljutott oda, hogy fölfedezett Berlioz életéből egy fontos epizódot, és megírta a darabot gyakorlatilag 10 nap alatt, ami döbbenetes, mert a próbákon látjuk, hogy milyen sok rétege van a darabnak, és fordítói álnéven odaadta a Klárikának, és be is mutatták 59. decemberében Pesten az akkori Bartók teremben. Sinkovics Imre 31 éves volt, ő játszott a 60-valahány éves Berlioz-t, és Klárika pedig a szerelmét Esztellát. Aztán, miután Hubai 56-os dolgai miatt fekete listán volt, a közönség már 3 nappal a premier után bezárva találta a színházat, mert a Bartók terem hirtelen alkalmatlan lett színházi előadásokra, és így évtizedekig nem ment a darab. 63-ban Ádám Ottó csinált belőle egy tévéjátékot, később Sík Ferenc egy másikat, de tiszteletben tartva ugyanezt a szereposztást, és a 90-es évek elején a Várszínházban szintén tiszteletben tartva az eredeti rendezést megrendezte szintén Tolnai Klárival és Sinkovics Imrével, és valóban Klárika halála napjáig játszották, tehát akkor több évtizeden keresztül ment még a darab. Ez volt a keletkezés történet.
Igen, és az, hogy ahogy olvastam az előadás ismertetőben, 48 év után találkozik Esztella és Berlioz egymással, tehát azért az egy nagyon hosszú, tehát itt már több generációváltásról beszélünk, és az, hogy ők tudják, mi a szerelem, ez a cím mire utal? Tehát tulajdonképpen a szerelem múlhatatlanságára, öröklétére?
Arra utal, amely egy örökérvényű igazság, hogy a lelkünk nem öregszik. A testünk öregszik, sajnos, és a legnagyobb tragédia ebben, és tulajdonképpen ennek a darabnak, ők tudják mi a szerelem című bőrleszkés tragédia alcímet viselő, vagyis műfaji meghatározást viselő darabnak a tulajdonképpeni alfája és omegája, ez a problematika, hogy egy öregedő testekben soha nem öregedő lelkek lakoznak, mint ahogy mindannyiunkban. És ez egy olyan ambivalens összefüggés, amelynek a feloldása tulajdonképpen lehetetlen, de ez a darab kísérletet tesz erre a feloldásra, és azt gondolom, hogy egy olyan példaértékű elemzése a lelkünknek, lélekelemzés, amelyben tulajdonképpen nem egy létező valamiről, hanem éppen a megfoghatatlan, a szerelem megfoghatatlanságát próbálja, megfoghatóvá teszi, és tulajdonképpen megfoghatóvá is teszi, hiszen cselekményben a történet háttere, ahogyan felnyílik, és kinyílik, ebben megismerünk két embert. Megismerünk egy alkotót, egy olyan zeneszerzőt, akinek az alapélménye az a szerelem, amely 48 éven keresztül az alkotói énjét is inspirálta. Tehát gyakorlatilag ebből táplálkozott, ebből egy olyan élményből, amely egyfajta tragikumot is hordoz, hiszen akaratán kívül tanúja volt egy aktusnak, amely olyan nyomokat hagyott benne, amely elkísérte egész életén keresztül. Tehát gyakorlatilag arról is beszélhetünk, hogy ez a szerelem, amely ebben felsejlik, ebben a darabban, ez nem alapvetően nem egymás iránti szerelem, hanem a szerelem mint olyan szerepel benne. Tehát a szerelem összetevői, a szerelem érzése, a szerelem megnyilatkozásai, a szerelem hatásai, mindaz, ami elkísér bennünket egy életen keresztül ezzel az érzés gomolyaggal összefüggésben. Tehát nagyon fontos, hogy végre egy olyan darab kerül a Gárdonyi Géza Színház színpadára, amely alapvetően és elsősorban a lelkiségünkről, a lélekről szól, a lélekről vall, egészen különleges összefüggésekben és valami fajta történetiségben. Nagyon-nagyon nehéz meghatározni, megfogni azt a létezőt, ami ebben a darabban mégis megfogalmazódik, és ott van, gomolyog, körülvesz bennünket, beenged, és megragad, és magával ránt.
Azért is érdemes játszani, mert tényleg az ember a lelkét öblíti meg, hallgatva ezeket a szövegeket, amik nagyon költői módon fogalmaznak meg szituációkat, és sok rétegű mondatok vannak benne. Egészen biztos, hogy legalábbis amire mi törekszünk, és nagyon remélem, hogy elérjük, hogy katartikus élménnyel tud elmenni a néző a színházból.
Igen, és hogyha itt a szerelem köré szövődik az egész történet. Berlioznak itt van-e valami szimbolikája a történetben?
Berlioz híres volt a nőügyeiről, mert egy gyerekkori sértettség, jogos sértettség nyomán nem találta a helyét ebben a témakörben a világban. 10 éves kora körül, amikor kikristályosodott, hogy nem orvos lesz, mint apukája, és ez volt a családi elvárás, akkor az édesanyja megátkozta. És azt mondta, hogy már nem vagy a fiam, megátkozlak, idézem Berlioz önéletírását, és el kellett mennem anélkül, hogy megcsókolhattam volna az anyámat, anélkül, hogy szót, pillantást kaphattam volna, mehettem átkával megterhelten. Az örök elválás kegyetlen volt velem. És ez a helyzet aztán később, amikor megnősült, 2-szer is, lecsapódott természetesen. Az első felesége egy színésznő, aki egy lidérc volt, a második pedig egy démon, volt egy szeretője is, ő körülötte sem volt rendben a világ, és ez a bizonyos gyerekkori emlék, amire Balázs is utalt, hogy 12 és fél évesen valahogy megpillantotta ezt Ellát egy helyzetben, és már akkor elmondta neki, hogy ugye, aki idősebb nála 6-7 évvel, elmondta neki a 12 és fél éves gyerek, hogy te vagy nekem a hegycsillaga, és nem tudom micsoda, de ott is pehje volt, mert ott meg a nagybácsi szólt közben, mi van, udvarolgatunk, vakarcs. Szóval baja volt a nőügyekkel.
Nézőközben megérkezett Sárosi Kinga, a másik főszereplő, Esztel a szerepében, vagy ahogy említettem, a riport elején a hallgatóknak ruhapróbán voltál. Hogyan sikerült a ruhapróba, de nyilván nem ez a fő kérdés. Kíváncsiak vagyunk már nagyon, ugye a jelmezek.
Egyáltalán ez az a kor, amikor a nők nagyon szépen öltöztek. Szeretem nagyon ezt a kort.
Én, ha színésztő lennék, biztos, hogy imádnám a kosztümös előadásokat.
Én is nagyon szeretem.
Hát mesélj nekem Esztelláról, meg egyáltalán erről a történetről, és majd utána nagyon kíváncsi leszek arra, hogy milyen hosszú idő után nem csak az életben, hanem a színpadon is szerelmes párként állni. Hogyan látott te Esztella?
Hát a történetet azért nem akarom elmesélni, hogy valami titok is maradjon, aki még esetleg nem ismerné, mert azért tévéjátékokból elég ismert ez a történet. Sokszor szokták ismételni. Esztellát érte fiatal korában egy trauma, amitől bezárkózott. Férhez ment nagyon korán, a családjának élt, a 6 gyerekének, akiből 2 meghalt, és a férjének, és nem engedi közel magához a világot. Beletemetkezik a vasalástól kezdve a legfeljebb befőzésig mindenben, bár van cselédjük, de ő csinál nagyon-nagyon sok mindent, éppen azért, hogy kizárja a külvilágot és elfoglalja magát, és vezekel. Vezekelni akar azért, ami történt vele fiatal korában. És betoppan Berlioz, aki lángol, ő még ilyen embert nem látott, tehát szájtátva nézi, hogy behozza a nagy világ levegőjét, meg egyáltalán egy teljesen másféle életmódot. És ez így meg is szédíti egy kicsit, de mindig kijön belőle. Tehát próbálja nem közelengedni magához ezt a világot, meg ezt az érzést, amit Berlioz lángolva ad elő, és nem is csak ő felé, de nem is csak a nő felé, hanem egyáltalán a világ szemlélete, meg azok a grandiózus dolgok, amikről beszél, megfogják a nő. De aztán próbálja ezt eltartani magától.
Kérdeztem, hogy mikor voltál te, ugye Balázs, utoljára a színpadon, 2018-at említettünk, ugye az Illatszertárban. Kinga, te folyamatosan színpadon vagy, tehát neked ez nem kérdés, csak az, hogy tényleg neked hosszú idő után újra a színpadra állni, úgy, hogy egy szerelmes párt alakít valaki a saját feleségével.
Utoljára az Öreghölgy látogatásában játszottunk együtt, nagyon-nagyon össze 10 évvel ezelőtt, igen, azt is nagyon-nagyon szeretjük, hát ez egy teljesen másféle kapcsolat volt a két figura között. Jó együtt dolgozni, mert nagyon ismerjük egymást, tehát gyakorlatilag meg sok mindent meg tudunk beszélni, vagy kihozni egymásból, vagy sokszor mindenféle gyötrődések árán, de mégiscsak könnyebb, mint olyannal, vagy nehezebb. Bizonyos szempontból, igen. Mint olyannal, aki magánéletben nem érint ennyire közel.
Én azt hiszem, hogy én csak Kingával vállaltam volna. Tehát nekem ez a fajta visszatérés, vagy újbóli színpadra lépés, ez nekem nagyon fontos, hogy vele. Tehát, hogy mi együtt.
Azt mondta, ez lesz a hattyú dala.
Remélem, hogy nem.
Én is remélem, hogy nem, de ezt mondta. Különben gyakorlatilag a darab megfogta a Balást, és még arról is volt szó, hogy ő fogja rendezni. Gyakorlatilag az András ugyanaz a szemlélet, és ugyanaz az értékrend, mint a miénk. Tehát gyakorlatilag így hárman dolgozunk ezen így együtt. A Balázs nem tudja levetkőzni a rendezői énjét. Azért, tehát darabban sem, de az nem baj. Én sem tudom levetkőzni azt, hogy én mindig keresem a szerepnek az igazságát, meg minden mögött. Tehát jókat vitatkozunk is néha.
De mindenki elmondja, hogy mit gondol,
de pontosan, és össze, igen. Egész. De az alapvető érzések, meg az alapvető szemlélet, meg az alapvető értékrend, az közös. Uh-huh. És ez nagyon fontos.
Ki igazán érzékeny, jó színésszel, mindig öröm. És nyilvánvaló, hogy nem csak Berliozban van egyfajta lángolás, hanem mind a hármunkban a darab irányába, és nagy élvezettel foglalkozunk éjjel-nappal darabbal. Nagyon sok telefon ment a próbaidőkön kívül is keresztül Kasul, mert valamelyikünk éppen valamire rájött, vagy olvastuk. Ez egy olyan darab, ami az alkotóknak is, és nagyon reméljük, hogy a közönségnek is, ahogy a német mondja, bőre alá megy. Tehát ez hat. és rendkívül izgalmas, nagyon-nagyon jó próba folyamatban vagyunk.
Hagyjuk vissza a szót Balázsnak, ami nem fejeztetve
gondolatot. Igen, ugye Kinga mondta, hogy hattyúdal. Abban az értelemben mindenféleképpen, hogy én ugye a harmadik igazgatói ciklusomat töltöm, annak is a vége felé járok már. Tehát gyakorlatilag még egy év van hátra az én harmadik igazgatói ciklusomból, tehát lassan befejezem a 14-et, és a 15-kel én letészem a lantot. Nem kívánok tovább pályázni, ebben az értelemben minden tekintetben hattyúdal, mármint ez a szerep, és éppen emiatt fontos nekem, és emiatt szerettem volna ezt Kingával játszani, és tehát együtt olyan módon lezárni ezt a szakaszt az életemben, amit vele szerettem volna, mert hiszen nagyon sok minden a mi sorsunkban, ugye 43. éve vagyunk házasok, és a kezdettől fogva vannak különböző darabok, előadások, amelyek mérföldkövek az életünkben, amelyek Veszprémtől kezdve elkísértek bennünket sok városon keresztül, mindenütt valami. Ugye itt is volt a La Mancha lovagja, amiben partnerek voltunk, az öreghölgy látogatása, de ezek már csak emlékek. És nagyon, nagyon jó és nagyon nagy öröm számomra, hogy ezt most 2024. október 4-én egy ilyen igazán méltó és nagy erődöket felvonultató, hogy ne mondjam, jelen pillanatban Berlioz szerepét a Nemzeti Színházban a testvérem Péter is játsza. Tehát ez egy különleges alkalom az én életemben. Különleges helyzet, különleges időszak, és végtelen sok örömet jelent, és boldogságot, hogy egy remélhetőleg hosszú előadás sorozat előtt állunk egy ilyen rendkívüli darabbal, rendkívüli partnerrel és rendkívüli rendezővel.
Köszönöm szépen, és hát kívánok nektek az első bemutatóhoz mindenkinek nagyszerű jelmezeket és szuper előadást. Én már nagyon várom, úgyhogy Sárosi Kinga, Blaskó Balázs, Mityesi András. Köszönöm.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek, a viszont hallásra. Most elhangzott adásunkat holnap, azaz pénteken este 21 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszain.